Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Jézus Krisztus végidőre vonatkozó példázatai című előadássorozatunk mai előadásán. A mai alkalommal az adós szolgáról szóló példázatot fogjuk áttekinteni, és az előadásnak az a címe, hogy tudunk-e szívből megbocsátani. Nézzük meg mindjárt a példázatot, olvassuk el Máté evangéliuma 18. fejezetéből a 21-től a 35-ig terjedő verseket, elolvassuk egyben az egész példázatot, és utána majd részleteiben fogunk a példázatról szólni. Tehát Máté evangéliuma 18. fejezet 21-től a 35-ig terjedő versei a következőt mondják. Ekkor hozzámenvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még 7-szer is. Mondta néki Jézus: nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak elé egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amilyen volt, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörgött néki mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát elbocsátotta őt, és az ő adósságát is elengedte néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozott eggyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós, és megragadván azt folytogatta mondván: fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé könyörgött néki mondván: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, felettébb megszomorodtak, és elmenvén mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhívatta őt az ő ura, és mondta néki: gonosz szolga! Minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én neked is könyörülnöd a te szolgatásodon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok kiki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Idáig a példázat, és nézzük meg ezt a példázatot részleteiben, és mindjárt azzal szeretném, hogyha kezdenénk a példázat áttekintését, hogy Jézus mire felmondta el ezt a példázatot. Mi volt a példázat elmondásának az előzménye? Még egyszer vetítsük ki a 21-22. Verset, a 21-22. Verset, hogy hozzámegy Péter Jézushoz, és azt mondta neki, hogy Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátani, még 7-szer is? És erre Jézus azt mondja, hogy nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Mit jelent önmagában ez a péteri kérdés? Miért teszi fel Péter azt a kérdést, hogy hányszor lehet az én atyám fiának vétkezni és neki megbocsátani? Miért volt ez egyáltalán kérdés? Nagyon érdekes, mert a papoknak ebben az időben az volt a tanítása, hogy naponta 3-szor meg kell bocsátani. És erre Péter úgy gondolta, látva Jézusnak a nemes jellemét, hogy hát Jézus mennyire jó, akkor úgy gondolta, hogy ezt a számot, a 3-at fölemeli 7-re. Mert ugye 7 a teljességnek a száma. És akkor azt mondja, hogy hányszor lehet vétkezni, és még 7-szer is. Tehát úgy gondolta, hogy ő most már nagyon nagyot fog akkor ezzel mondani. És erre nézzük meg, Jézus mit mond. Azt mondja, hogy nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Tehát ez a példázat egyértelműen, ugye ahogy említettük is, a címében is benne foglaltatik, a példázat kapcsán ezt a címet adtuk ennek a résznek, hogy egyáltalán meg tudunk-e mi szívből bocsátani egymásnak. Tudnélik, a példázat, nézzük meg, hogy fejeződik be. Olvassuk el a példázatnak a 35. versét, Jézus hogy zárja le a példázatot? Ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok kiki az ő atyafiának az ő vétkeiket. Tehát ez a példázat erről szól. Először most általánosságban fogunk beszélni a példázatról, a bibliai tanítást megnézzük, és utána személyes vonatkozásra fogjuk majd a kérdést terelni, és bizonyos dolgokat így is meg fogunk beszélni a saját életünkre vonatkozólag. Először elvben nézzük meg, hogy a Biblia, Jézus Krisztus mit is tanít a megbocsátásról ezzel a példázattal. Elsősorban szeretném azt a kérdést föltenni, hogy ez a király, aki számot vetett az ő alattvalóival, szolgáival, ez tulajdonképpen kit példáz, kit jelképez a példázatban? Így van. Tehát őt jelképezi. Na most, milyen volt itt ebben a leírásban, ebben a példázatban, milyen jelleműnek látjuk a példázatbeli királyt? Olvassuk el még egyszer, először a 24-25. Verset. Nézzük meg, 24-25. Vers. Számot kezdett vetni, hoztak egyet, aki 10 000 talentuma volt adós, nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit és mindenét, amilyen volt, és fizessenek. Milyen volt ez a példázatbeli király úr?
Igazságos.
Na, igazságos volt, vagy kegyetlen? Jó, kétféle válasz létezik, kétféle válasz hallottunk. Hadd mondjam ki, hogy igazságos volt a király. Igazságos volt, mert egy fillérrel, jó, ott nem fillér volt, de mindegy, most így mondjuk, egy semmivel nem követelt többet, mint amivel tartozott, hanem vissza akarta kapni azt, ami járt. Tehát teljesen igazságos volt. De nézzük meg a 26-27. Verset, mi vegyült az igazságossággal. Leborult azért a szolga előtte, könyörgött néki, mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot is elengedte néki. Tehát igazságos volt, de ugyanakkor könyörületes. Irgalmas, könyörületes. Ez a kettő volt jelen egyszerre a példázatbeli király vagy úrnak az életében. Álljunk meg itt egyetlen egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, hogy mit szimbolizál a példázatnak ez a fél mondata, hogy az adósságot, tehát megszánta azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot is elengedte neki. Ez mit jelképez a mindennapi életünkre vonatkozóan? Mit jelent, hogy a szolga adós volt az ő urának, és amikor nem tudott fizetni, és könyörgött hozzá, akkor elengedte az adósságát? Bűnbocsánat. Így van. Így van. A bűnbocsánat elengedését jelképezi a példázatnak, ugye ez a része. Álljunk meg egy pillanatra, visszatérünk ehhez az ige szakaszhoz még bőséggel, de most a Példabeszédek könyve 16. fejezetének a 6. versét nézzük meg. Példabeszédek könyve 16. fejezet, 6. verse, nézzük meg, mit mond. Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn, és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. Mit mond a Szentírás más helyen is? A bűnbocsánatnak mi az alapja? Az igazság és a könyörületesség. Majd látni fogjuk, mindjárt ki fogunk rá térni, hogy a kettőnek az együtteséből van, hogy az Isten megbocsáthat egyáltalán az embernek. Nem lehet félretenni az igazságot, de ott van mellette a teljes könyörület. Látni fogjuk ennek majd mindjárt a részleteit. De álljunk meg egy pillanatra, és szeretném megkérdezni még azt is itt az elején, hogy kit szimbolizál a példázatban az a szolga, aki nem tudta megfizetni a 10 000 talentumos adósságát az ő urának. Kit szimbolizál? Így van. Sokféle választ hallottunk, mindegyik ugyanabban az irányba mutat, más-más szavakkal fogalmaztuk meg minket. Van ember közülünk, aki soha nem vétkezett? Nincs. Az ige azt mondja, hogy nincs ember, aki ne vétkezett volna, és nem egyet. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy az Istennel szemben nekünk is legalább 10 000 talentumnyi adósságunk van. Rengeteget vétkeztünk az életben. Tehát mindannyian ennek a szolgának a helyzetében vagyunk. Szeretném megkérdezni, hogy ez a szolga mit gondolt, amikor az ura számadásra vonta? Mit gondolt, hogy majd mit fog tenni az ő felhalmozódott adósságával? Mit mondott a 26. versben? Azt mondja, hogy leborult az örületet, hogy légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Szeretném megkérdezni, hogy mi a bűn adósságunkat le tudjuk-e róni, ki tudjuk-e fizetni, vagy egyáltalán meg tudjuk-e váltani a mi bűn adósságunkat? Nem. Egyszerűen nem tudjuk. Ez a 10 000 talentumnyi adósság reménytelenül sok volt. Egy emberi élet kevés volt ahhoz, egy emberi élet munkája, hogy valaki ennyit vissza tudjon fizetni. Tehát ezt mondja az ige számunkra, hogy ilyen helyzetben vagyunk mindannyian. Nem tudom, hogy emlékszünk-e, a Bibliának a bűnnel kapcsolatban van egy nagyon-nagyon komoly kijelentése. A Római Levél 6. fejezet 23. verse a következőt mondja. Azt mondja az ige, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűn zsoldja a halál. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ami Urunk Krisztus Jézusban. Tehát itt is mit mond? Elmond egy igazságot, nem? Azt mondja, hogy a bűn következménye a halál. Isten mit mondott mindjárt az első ember párnak, hogy ne egyenek a tiltott fa gyümölcséből. Miért? Mert mi lesz a következménye? Halál. És ez az isteni jogrend szerinti igazság. Hadd mondjam, igen, igazság, mert a bűn következménye a halál kell, hogy legyen, mert a szeretet törvényével való ellentétes cselekvés és az életet pusztítja. Pusztítja az életet, minden bűn. Az Isten világrendjében nem maradhat meg a bűn, előbb-utóbb számadásra von bennünket. Majd erről fog szólni a két alkalommal későbbi előadás. Igen, ez az isteni igazság. A bűnhöz nem adhat az Isten örök életet. A bűn zsoldja a halál. Itt az igazság. De itt van mellette a kegyelem. Mit mondtunk, hogy olvastuk az előbb, hogy töröltetik el a bűn? Kegyelemmel és igazsággal. Mert az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. És erről nézzünk meg néhány igét, hogy mit mond a Szentírás. Tehát azt mondja a Római Levél 3. fejezet 23-24. verse, egy nagyon elgondolkodtató ige, és hasonló két igét fogunk még majd felolvasni, hogy lássuk, hogy mennyire hangsúlyozza a Biblia ezt a gondolatot. Hogy kezdi ezt a szakaszt Pál apostol? Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Igen, mindnyájan vétkeztek. Az isteni jellem eltorzult az emberben. Mindnyájan vétkeztek. De utána mit mond? Az embernek van lehetősége a megigazulásra. A bűneiből való szabadulásra megigazulni azt jelenti, hogy én bűnös ember, a bűneimtől megszabadulok, és az Isten szemében igazzá válok. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Tehát mit mond a Biblia? Mindannyiunk számára a bűn bocsánat elérhető és elnyerhető. De milyen alapon? Úgy, hogy az igazság is megmaradt, de ott van a kegyelem. Jézus Krisztus áldozatában, hogy ő általa az Isten megbocsáthatja az én bűnömet, hol van jelen az igazság, és hol van jelen a kegyelem? Hol van benne az igazság, és hol van a kegyelem? Jézus Krisztus áldozatában. Mert ugye őrá való tekintettel, a váltság által nyerhetünk mi bűnbocsánatot. Az igazság ott van, hogy a bűn nem maradhat büntetés nélkül. Az igazságnak meg kell maradni. Az Isten nem teheti félre az igazságát, hiszen az egész világ egyetem rendje borulna fel. Nem teheti félre. Az igazság Jézus halálában van, hogy ő átvállalta helyettem az én bűnöm büntetését, és lefizette ezért az adósságot. Az igazság megmarad. És ez a kegyelem, hogy nem a bűnös embernek kell elvesznie, hanem helyettes áldozattal Jézus Krisztus érettem adta az életét, hogy nekem örök életem lehessen. Ezért mondja, hogy megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. Mit mond az Efézusi Levél 2. fejezet 8. és 9. verse? Nézzük meg! Pál apostol az Efézusi Levélben a következőt mondja. Efézusi Levél 2. fejezet 8-9. vers. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Na nézzük meg, egy fokkal tovább megy most itt Pál apostol a bűnbocsánat elnyerésének a kérdésében. Szeretném megkérdezni mindannyiunktól, hogy mit tudok tenni én azért, hogy a múltban elkövetett bűnöm bocsánatát elnyerjem. Bűnvallás, imádkozni, így van. De tudok valamilyen jó cselekedettel, vagy vezekléssel, vagy bármivel jóvá tudom tenni azt, amit rosszat tettem? Nem tudom, nem tudom. És mit mond? Figyeljük. Azt mondja, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Tehát én nem tudom megváltani ilyen értelemben az én rossz cselekedetemet, hogy majd sok jót cselekszem, és a sok jó majd ki fogja oltani a rosszat. Mert az Úr azt mondta, hogy a bűn következménye a halál. El kéne vesznem. És kegyelemből tartatunk meg hitáltal, ha elfogadom Jézus Krisztus áldozatát, és ahogy az adószolga mit csinált? Leborult az ő urának a lábai előtt, és könyörgött, hogy engedje el az ő adósságát. Ezt tehetem én is, csak semmi mást. Csak az őszinte bűnbánattal mehetek Istenhez, Jézus Krisztus által, hogy engedje el nekem a tengernyi bűn adósságomat. Mit mond a Galata 2.16? Nézzük meg még ezt a verset is. Galata 2.16-ban Pál apostol a következőt mondja. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből. Mit mondtunk, mit jelent a megigazulás? A bűnbocsánat elnyerése. Tehát cselekedetekből nem tudom kiérdemelni a bűnbocsánatot. Hanem azt mondja, hogy hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Itt szeretnék mindjárt megállni, és szeretnék egyetlen egy gondolatot megjegyezni, amit nagyon fontosnak érzek ennél a pontnál. Nagyon sokan félreértik a Bibliának ezt a tanítását, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy akkor, ha a bűnbocsánat kegyelemből van, tehát a megigazulás kegyelemből van, és nem cselekedetekből, hogy akkor teljesen mindegy, hogy az embernek milyenek a cselekedetei ezek után. A Biblia pedig azt mondja, hogy nem. Itt szeretnék egy rövid történetet megmutatni. Lukács evangéliuma 8. fejezetéből egy nagyon-nagyon jól ismert példázatot. A házasságtörő asszonynak a történetét szeretném idézni. Bocsánat, elnézést. Elnézést, eltévesztettem, nem Lukács, János evangéliuma 8. fejezet. És nézzük meg, ott olvassuk a 3. terjedő versben. A 3-tól olvassuk a 11-ig, 3-tól a 11-ig. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítván azt, mondták néki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek következtessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedett és mondta nékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ, és újra lehajolván írt a földre. Azok pedig ezt halván, és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta néki, asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki sem kárhoztatott-e téged? Azt pedig mondta, senki, uram. Jézus pedig mondta néki, én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél el. Nem akarom a példázat, ez egy történet volt, tehát nem példázat, ez egy valóságos történet, nem akarom az egészet részletezni, de egy-két dolgot szeretnék belőle megjegyezni. Mit mondott a mózesi törvény? Aki házasságtörést követel, meg kellett kövezni. Hadd kérdezzem meg, igazságos büntetés lett volna? Igazságos. Nem. Igen, mind a két felet, ez így van, mert nem csak az egyik fél követte, szóval hát az, igen, ez így van, de attól függetlenül gondoljunk bele abba, hogy itt igazságról volt szó, és oda vitték, hogy ez a nő házasságtörésen kaphatott, rajta kapták, meg kell kövezni. És nézzük meg, Jézus vajon mit csinált? Szerintünk Jézus azt mondta, hogy nem is olyan nagy baj, amit csinált ez az asszony, így állt hozzá? Nem. Hanem Jézus mit csinált? Egyszer csak lehajolt, és elkezdett írni a porba. Vajon mit írt Jézus a porba? Azoknak az embereknek a bűneit, akik oda cipelték azt az asszonyt, és Jézustól ki akarták csikarni, hogy meg kell kövezni ezt az asszonyt. Hogy vádolhassák, mert ugye nekik nem volt joguk megölni senkit, mert római fennhatóság alatt voltak, nem volt pallós joguk. Szóval Jézust akarták vádolni. És Jézus semmi más nem csinált, csak elkezdett írni a porba bűnöket. És mit olvasunk? Először lehet, hogy nem is figyelték, hogy mit ír Jézus, csak azt olvassuk, hogy szorgalmasan kérdezték, hogy na mit mondasz? És ő tovább írt. És azt olvassuk, hogy ezt látva és a lelkiismerettől vádoltatva egymás után mindannyian elmentek. És amikor mindenki elment, és csak az asszony volt ott, és Jézus, akkor Jézus mit mondott? Azt kérdezte, hogy hol vannak ezek a te vádolóid? Senki nem kárhoztatott? Azt mondja, hogy senki. És erre Jézus mit mond? És nézzük meg az utolsó verset. Én sem kárhoztatlak. Mit jelent ez, hogy én sem kárhoztatlak? Nem ítélek el, tehát megbocsátottam a bűnödet. És utána viszont mit mond? Eredj el, és többé ne vétkezzél. Tehát amikor arról van szó, hogy ingyen kapunk bűnbocsánatot, akkor ez azt jelenti, hogy cselekedetek nélkül, ez azt jelenti, hogy én nem tudom jóvá tenni, ez az asszony sem tudta jóvá tenni a paráznaságnak a bűnét, nem tudta jóvá tenni, nem tudta meg nem történté tenni, és akármilyen erkölcsös életet él ezek után, az a bűn ott van. De Jézus ingyen megbocsátott neki kegyelemből, és utána viszont hogy figyelmezteti? De eredj el, és többé ne vétkezzél. Szeretném megkérdezni, és itt szeretnék tovább lépni egy lépéssel, és szeretném megkérdezni, hogy az isteni bűnbocsánatot vajon mi jellemzi. Amikor az Isten megbocsát az embernek, mi jellemzi az isteni bűnbocsánatot? Néhány verset olvassunk el a 103. Zsoltárból, csodálatos Zsoltár. Ugye így kezdődik, sokan ismerik, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Csodálatos ez a Zsoltár. 103. Zsoltárnak először a 3. versét olvassuk el. Azt mondja a Zsoltár, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Ugye itt alapvetően lelki betegségről van szó. Megbocsátja a bűnt, meggyógyít minden betegséget, minden. Figyeljük, minden. Mit mond a 10. vers? Azt mondja, ugyanebben a Zsoltárban, nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Tehát, ha én hozzá megyek bűnbocsánatért, akkor megbocsát, és nem úgy bánik velem, ahogy én megérdemelném, nem bűneim szerint cselekszik velem, és nem fizet nekem az én álnokságaim szerint. Nézzük meg a 12. verset. Ugyanebben a Zsoltárban. Azt mondja a 12. Zsoltár, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Ugye, csak költői, ugye a kérdés, amit mondok, messze van a napkelet a napnyugattól, szóval ugye két ellentétes pólus. Olyan messzire veti el. Másik helyen azt mondja, hogy a tenger mélységébe veti a mi bűneinket. Szeretném kérdezni, hogy mi örülünk ennek a megbocsátásnak? Örülünk, hogy az Isten így bánik velünk? Ugye, hogy mennyire örülünk? És igényeljük is, megyünk a mi bűneinkkel az Istenhez, és milyen boldogok vagyunk, hogy ilyen Istenünk van, és Jézus ezt az áldozatot meghozta értünk. Még egy igét szeretnék felolvasni, ezt Mikeás könyvéből. Mikeás könyve, 7. fejezet, 18. verse a következőt mondja. Egy csodálatos ige az Isten jelleméről, Mikeás 7.18. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Figyeljük azt, hogy kicsoda olyan, Isten, mint te, megbocsátja a bűnt, elengedi. És mit mond? Gyönyörködik az irgalmasságban. Irgalmasság, hadd kérdezzem, mit jelent ez a szó, hogy irgalmasság? A megbocsátásban csúcsosodik ki az irgalmasság, de mit jelent önmagában ez a szó? Az irgalmasság azt jelenti, hogy meg nem érdemelt bánásmód. Ugye, aki irgalmat kap, vagy kegyelmet nyer, ugye az azt jelenti, hogy nem úgy bánnak vele, hogy a bűnei miatt bánni kéne vele. Tehát a meg nem érdemelt bánásmód. És nézzük meg, hogy az Istenről azt olvassuk, hogy nem csak úgy kénytelen, kelletlen megbocsátna, hát hogyha már ennyire kéri ez az ember, hanem gyönyörködik. Azt várja, hogy mikor menjek hozzá, és kérem a bocsánatot, és ő készséggel, örömmel megbocsát az embernek. Szeretném megkérdezni, hogy az Isten miért bocsát meg az embernek. Jézus áldozata ott van, ugye? De miért? Miért küldte el az Atya Jézust, hogy a mi megváltónk legyen? Miért? Mi volt az indítéka? János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, szeretet. Szeretném megkérdezni, hogy ez a szeretet, az Istennek ez a felénk irányuló, kimondhatatlan, felfoghatatlan szeretete, mire kell, hogy kötelezzen bennünket? Mire kell? János első levele, 4. fejezet, 11. versét nézzük meg. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, mit mond? Nekünk is szeretnünk kell egymást. Ha én elfogadom az Istentől ezt a szeretetet, ezt a könyörülő, megbocsátó szeretetet, akkor miben kell, hogy ez kifejezésre jusson? Hogy szeretem a másik embert, és megbocsátok a másik embernek. Ugyanúgy, ahogy az Úr nekem megbocsátott. Mi atyánk, így van, erre mindjárt ki fogunk térni, pontosan, nagyon jó. Nagyon érdekes, a római levél kimondottan azt mondja a szeretetről, erről a szeretetről, a római levél 13. fejezet 8. verse, figyeljük meg, mit mond. Azt mondja Pál apostol ebben a Biblia versben, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok. Mivel? Hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mit mond? Azt mondja Pál apostol, hogy a szeretet az egy tartozás. Miért tartozás? Én tartozom mindenkinek, és mindannyian tartozunk mindenkinek, hogy szeressük a másikat. Miért? Miért nevezi tartozásnak? Így van. Az előző Biblia vers alapján, ha így szeretett minket az Isten, akkor nekünk is szeretnünk kell egymást. hadd mondjam, a legnagyobb igazságtalanság az ember részéről, hogy én elfogadom az Isten bűnbocsátó könyörülő szeretetét, de ugyanakkor én a másik embernek meg ezt nem akarom megadni. Nekem jó, hogy az Isten velem így bánik, én nem akarok a másikkal így bánni. Ennél nagyobb igazságtalanság nem létezik. És ezért hangsúlyozza a Szentírás a szeretet tartozás. És ha az Isten így szeretett bennünket, nekünk is így kell szeretni egymást. De szeretném megkérdezni, hogy a bűnbocsánatban részesült szolga, ember, vagy pedig a példázat szavaival élve, a 10 000-nyi talentumú adósságot, tehát amennyit elengedett neki az ő ura, ez a szolga mit csinált utána, miután elengedte neki az ura az ő tartozását? Mit csinált? Nézzük meg, azt mondja itt az idézet, ugye az alapigében Máté evangélium a 18. fejezetében, a 28. verstől azt olvassuk: kimenvén pedig az a szolga találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós, és megragadván azt folytogatta, mondván: fizesd meg nékem, amivel tartozol. Álljunk meg egy pillanatra. El tudjuk képzelni, hogy aránylik egymáshoz a 10 000 talentum adósság és a 100 dénár? Körülbelül 1 millióhoz. Szóval valami hihetetlenül nagy különbség van a kettő között. Menjünk tovább. Leborulván azért az ő szolgatása az ő lábai elé, és könyörgött néki, mondván: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Ez a szolgatás meg tudta volna fizetni azt a 100 dénárt, az nem volt egy olyan túl nagy összeg. Menjünk tovább a 30-ra, de ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Mit látunk? Az előbb milyen hatalmas kegyelemben részesült, elengedték minden adósságát, de ő ugyanezt nem gyakorolta az ő fele barátjával. Egy jelentéktelen tartozás miatt elkezdte folytogatni, börtönbe vetette, tehát könyörtelenül bánt vele. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném, hogyha végig gondolnánk a következőt. Van-e ember ebben a földi életben, most a saját környezetünkre gondoljunk, és a saját egyéni életünkre, van-e ember, aki ellenünk többet vétett, mint mi az életünk folyamán az Isten ellen? Ilyen nincs. Ilyen nincs. Mert hadd mondjam, bűnt bűnre halmozunk ebben az életben. És ne csak arra gondoljunk, hogy hát miért, hát mi bűnöm van nekem, én még senkit meg nem öltem, én nem loptam, én stb. Ne erre gondoljunk. Az ige mit mond például? Aki haragszik az ő ember atya fiára, már embergyilkos. Hát azért haragudni, már haragudtunk egy párszor. Vagy az irítség, a féltékenység, a lustaság, az indulatosság, a stb. Sorolhatnám végig, amit az Isten ígéje határozottan mondja, hogy ember, ne tedd. Mennyiszer vétünk az egymással való szeretet kapcsolatban az isteni törvény ellen. Tehát nincs ember, aki annyit vétett volna ellenünk, mint mi az Isten ellen. És mennyire döbbenetes az, hogy mi várjuk az Istentől a bűnbocsánatot, és mi milyen sokszor nem tudjuk ugyanezt megadni a másik embernek. És az ige, Jézus Krisztus erre tanít bennünket itt ebben a példázatban, és azt mondja, hogy ember, vigyázz, nehogy könyörtelen legyél, nehogy ne tudjál szívből megbocsátani, mert ennek nagyon súlyos következményei vannak. Nagyon súlyos következményei. És most szeretnék rátérni a következményekre, és egy nagyon érdekes verset olvasunk itt tovább a példázatban, a 31. verset. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, feletté megszomorodtak, és elmenvén mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek. Na, álljunk meg itt egy pillanatra. És hadd kérdezzem meg, hogy ezek a szolgatársak, ezek kiket jelképeznek a példázatban? Angyalokat. Angyalokat, akik a mi életünknek a tanúi. Szolgatársaink, most nem akarom az igét felolvasni, mert szaladna vele az ide, Jelenések 19:10 egyébként, amikor az angyal lábai előtt le akar borulni János apostol a mennyei jelenések kinyilatkoztatásakor, és azt mondja, hogy megállj neted, mert szolgatásod vagyok neked. Szolgatársaink. Tehát az angyalok tanúik a mi életünknek, és amikor ezt látják, feletté megszomorodnak. Feletté megszomorodnak, hogy ember, akinek ennyi mindent elenged az Isten, te kemény szívű tudsz lenni a másikkal, és nem tudsz neki megbocsátani, és jelentették az ő uruknak. Szeretném hangsúlyozni, a mi életünk minden cselekedetéről feljegyzés készül. Feljegyzés készül. A mellettünk levő angyal jegyzi a mi élettörténetünket, és ennek alapján fogunk a mennyben majd megítéltetni. Majd erről két alkalom múlva fogunk részletesebben szólni. De nézzük meg, ezek után, miután az Ura megtudta, hogy mit tett ez a szolga, nézzük meg, hogy olvassuk a 32-től terjedő versekben. Előhívatta őt az ő Ura, és mondta néki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna el neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Hadd kérdezem meg, az isteni szeretet, amikor az ember megszabadul a bűnterhétől, le tudom tenni a bűnterhet, Isten megbocsátott nekem, ez mivel jár együtt az ember életében? Mi fog végbe menni ennek a szeretetnek a megélése kapcsán, mi történik az ember szívében? Az ember szíve meglágyul, kiöntetik ugye az Isten szeretete az ember szívében, a bűnbocsátó irgalmas szeretet, és az ember szíve meglágyul, megváltozik. Az Isten jósága, azt mondja Pál apostol, megtérésre indítja az embert. Aki elnyerte igazából az isteni kegyelmet, aki megtapasztalta a bűnbocsánatnak a csodáját, az nem tud ugyanolyan maradni, mint korábban volt. Annak a szíve megváltozik, meglágyul, és nem lesz irgalmatlan a másik emberrel szemben. Ez a szolga viszont visszautasította az isteni szeretetet. Örült a kegynek, hogy nem kell a tartozást megfizetni, de a szíve nem alakult át. Nem engedte, hogy az isteni szeretet, most az emberi példára utalva, nem engedi az ember, a könyörtelen ember, hogy az isteni szeretet a szívét átalakítsa. Ő önzőn elveszi a jót, de önzésében nem akarja ezt a másik ember felé továbbítani. És szeretném megkérdezni, hogy mi lett ennek az eredménye? Ennek az eredménye az lett, hogy az ő ura visszahárította rá a 10 000 talentumos adósságot, és börtönbe vetette. Hadd mondjam, ez az ember az életbe többet ki nem jött abból a börtönből, mondjuk a példázatot, hogyha nézzük, mert soha nem tudja megfizetni. Tehát a mi bűnbocsánatunk, hogyha elnyerjük az Istentől, visszahárul mireánk a mi bűnünk súlya, ha mi nem tudunk megbocsátani a másik embernek. Miért? Szeretném idézni, amit az előbb az egyik kedves hallgatónk megemlített. A mi atyánkban Jézus hogy tanított bennünket imádkozni? Bocsásd meg vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Azt mondja, amiképpen. Amiképpen én várom, hogy az Isten megbocsásson nekem, olyan mértékig bocsássak meg a másik embernek. Amiképpen, azonképpen. És nagyon érdekes, hogy a Bibliában, amikor Jézus elmondja a mi atyánkot a hegyi beszéd keretén belül, nézzük meg, hogy a kérések közül, ugye a mi atyánk kérései közül egyetlen egy dologra tér vissza Jézus a mi atyánk végén, Máté 6, 14-15. Egyetlen egy dologra tér vissza. mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok, ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Tehát úgy tűnik, hogy Jézus ettől akar bennünket a leginkább óvni, a kemény szívűségtől, az engesztelhetetlen lelkülettől, mert ez az egy, amit újból hangsúlyoz a mi atyánk kérései közül. Hogyha nem bocsátjuk meg az embereknek az ő vétkeiket, a mi mennyei atyánk sem bocsátja meg a mi vétkeinket. És nézzük meg, hogy milyen legyen az emberi bűnbocsánat, pontosabban, ahogy én megbocsátok a másik embernek az ellenem elkövetett vétkét, milyennek kell lenni. Nézzük meg az Efézusi Levél 4. fejezet 32. versét. Az Efézusi Levél 4. fejezet 32. verse a következőt mondja. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Mit jelent itt a megengedett szó? Ez egy régies kifejezés ilyen értelemben. A bűnbocsátás, a megbocsátás. Azt mondja, legyetek jóságosak, irgalmasok, megengedvén, tehát megbocsátván egymásnak, amiképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott néktek. Tehát a krisztusi, az isteni megbocsátáshoz hasonlítja azt, ahogy nekünk meg kell egymásnak bocsátani. Mit mondtunk? Milyen ez a bűnbocsánat? Ez a bűnbocsánat olyan, hogy távolra veti a vétket, mindent megbocsát. Nem mondja azt, hogy na ez most már túlmegy minden határon, azért egy ide, de ezt már azért nem. Azt mondja, megbocsátja minden hamisságodat. És amilyen messze van a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk a mi vétkeinket. Szeretném megkérdezni azt, hogy van-e jogunk arra, hogy haragodjunk? Van-e olyan nagy bűn, amit ellenünk elkövetnek, hogy azt mondhassuk, hogy na ezért mi jogosan haragszunk, és jogosan nem bocsátunk meg? Nincs. Na most az ember sok példát tudna mondani, ugye, hogy hát ezért azért sok mindent tudnánk mondani, sok kegyetlenséget, amit egyik a másik emberrel elkövetett. De szeretném azt mondani, hogy mi ne egymáshoz hasonlítsuk egymást, hanem ki az embernek az egyedüli példaképe? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az egyedüli példakép. Jézus életéből szeretnék, anélkül, hogy kivetítenénk, tényleg csak fölemlítek jól ismert epizódokat Jézus földi életéből. Csak megjegyezném, illetve először kérdezném, hogy szerintünk Jézus hordott-e haragot, megbocsátani nem tudó lelkület volt-e Jézusban? Nincs feje. Biztos, hogy nem volt ilyen. Így van. Egy példát szeretnék, egy történetet megemlíteni. Jézus megy Júdeából Galileába akar menni, és egy szamaritánus falun megy keresztül. A szamaritánusok gyűlölték a zsidókat, ellenségeskedés volt közöttük, és Jézus a tanítványaival megy Szamárián keresztül, és a tanítványok Jézusnak szállást akarnak foglalni éjszakára, mert az éjszaka ugye ott éri őket, hogy ott aludjon Jézus az ő tanítványaival. És a szamaritánusok, mivel hogy zsidó emberről volt szó, nem adtak Jézusnak helyet. Erre a tanítványok annyira felháborodtak, hogy tüzet akartak kérni az égből, hogy Uram, akarod, hogy mondjuk, hogy tűz jöjjön az égből, ahogy Illés is cselekedett? Emészze meg ezt az egész tartományt. Mert hogy ezt a hálátlanságot, ezt a gonoszságot Jézusnak nem adni szállást. Erre Jézus azt mondja, hogy nem tudjátok, mi némül lélek van bennetek. Az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. És elmentek másik faluba. Pedig Jézus... Hát, hogy, hát ha valakinek szállást kéne adni, nem, abszolút nem. Elmentek másik faluba. Nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Vagy Jézus haragudott-e a tanítványaira, amikor a tanítványok vétkeztek-e Jézus ellen? A földi élet folyamán ne csak az utolsó pillanatban, hanem a 3,5 év alatt. Vétkeztek Jézus ellen? Mert ugye a végén megtagadja Péter, elárulja Júdás, stb., de a 3,5 év alatt vétkeztek Jézus ellen a tanítványok? Mikkel például? Így van, egymás között versengettek, hogy ki a nagyobb, de azon kívül Jézussal figyelmetlenek voltak. Jézus elkezdi megjelenteni nekik, hogy neki szenvedni kell, és meg fog halni, elengedik a fülük mellett, nem is foglalkoznak vele. Amikor Jézus arra kéri őket, hogy a Getsemánékben, hogy imádkozzanak érte, mert a bűneink súlya ránehezedik, mit csinálnak? Elalszanak. És Jézus egyszer nem haragszik ilyen értelemben a tanítványaira, megbocsát. Persze, hogy fájt neki is, amit tettek, de Jézus nem hordott haragot a szívében. Hadd kérdezzem meg kell-e bocsátani akkor nekünk egymásnak, hogyha valaki nem kér tőlünk bocsánatot? Igen. Igen. Hadd kérdezzem meg, helyes dolog, ha valaki nem kér tőlünk bocsánatot? Az kinek a bűne? Az a tövé. De én nem tehetem meg azt, hogy nem engedem el az ő bűnét ilyen értelemben, hogy haragot és ellenszenvet és gyűlöletet tápláljak, vagy egyáltalán hordjam a megbántottságot és a haragot, az engesztelhetetlen lelkületet a másik irányában. Vagy Jézus életéből a leg, amikor a kereszten, a megkínzóiért, a keresztre feszítőiért mit csinál? Imádkozik, és mit mond? Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Hadd kérdezzem, ezt csak Jézus tudta kimondani, vagy egy másik ember is az ő követői közül ki tudta mondani? István, az első keresztény vértanú, amikor megkövezik őt, ugyanígy imádkozik. Könyörök, hogy bocsásson meg az Isten azoknak, akik őt kövezik. István sem hordott semmi haragot a szívében, Jézus sem hordott, noha nem kértek bocsánatot tőle. És ez a tartozás, ahogy Jézus példát mutatott nekünk, nekünk is így kell egymással viselkednünk. Jézushoz hányszor voltak hálátlanok az emberek, hányszor gúnyolták, hányszor vetették meg, de Jézus, mintha nem hallotta volna, elment, nem is foglalkozott ezekkel. Csak akkor szólt bizonyos dolgokért, amikor a másik embernek segíteni kellett. És itt szeretnék megállni, és szeretnék egyet, és ugye bocsánat, csak egy igével ezt a gondolatot lezárni, a Filippi 2:5-öt nézzük csak azért meg, Jézus életének a rövid áttekintése után ebből a szempontból. Mit mond a Szentírás? Annak okáért az az indulat, az a lelkület legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. De ezek után nézzük meg azért azt a gondolatot, hogy akkor ez azt jelenti, hogy ha velünk szemben bűnöket követnek el az emberek, akkor mindent hagyjunk jóvá, semmit ne tegyünk szóvá, mert a hívő embernek meg kell bocsátani. Akkor ez azt jelenti? Így van, ez nagyon fontos, imádkozzunk a másik emberért is, így van, de azon kívül mit mond még a Szentírás? Van-e jogunk, hadd kérdezzem meg, van-e jogunk szóvá tenni azt, és megfeddeni a másik embert, hogyha ellenünk valamit helytelenül tett? Így van. Olvassunk gyorsan két igét, nagyon gyorsan. Az egyiket a Tesszalonikai első levél 5. fejezet 14. verse. Azt mondja, kérünk továbbá titeket, atyám fiai. Azt mondja, incsétek a rendetleneket. Ugye rendetlen, aki ugye helytelenül cselekszik, tehát ugye most nem arra uta, ugye, hogy az okniát ledobta valahol, most nem ilyen rendetlenség, hanem ugye azt, aki a rend ellen, az isteni rend ellen vétkezik. Azt mondja, incsétek a rendetleneket. Nézzük meg a Filippi 2:1-et. Persze ezzel nem azt akartam mondani, hogy a ruháinkat hagyjunk szanaszéjjel, mert az sem helyes. Csak értjük, szóval itt nem arról van szó, hogy mindent odafigyelek, és akkor mindent szóvá teszek. Utána mit mond? Annak okáért helye van Krisztusban, ha helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, stb. Tehát mivel kezdi? Megint az intéssel. Azt mondja Máté evangéliuma, csak gyorsan kívülről mondom, Máté 18-ban azt olvassuk, ha te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt, ahogy az előbb hallottuk, hogy milyen módon? 4 szem között. Menj el és dorgáld meg őt. Tehát nem azt jelenti, hogy a rosszat le kell nyelnünk, és nem szólhatunk. Miért? Mert szeretném azt mondani, hogy a megbocsátásban És ebben az egész kérdéskörben egy óriási felelősséget helyez ránk Isten. Tehát amikor a másik ember velem helytelenül bánik, ebben egy óriási felelősség van az ember részére. És ez micsoda? Az a felelősség, hogy én a másik embert, ilyen értelemben bárkivel, akivel kapcsolatba kerülünk, nem fejezem be a mondatot, előtte kérdezek valamit. Emlékszünk, hogy Kain és Ábel, ugye amikor Kain megöli az ő testvérét Ábelt, és az Úr megjelenik utána Kainnak, és azt kérdezi tőle, hogy hol van a te testvéred, Ábel, a te atyád fia. Emlékszünk rá? És akkor mit kérdez vissza Kain, úgy visszavág szinte? Őrizője vagyok én az én atyám fiának? Na, akkor ezek után fölteszem a kérdést, őrizője vagyunk-e a mi atyánk fiainak?
Igen.
Őrizője. Őrizői. Az Isten egymás mellé adott bennünket. Nem élhetünk egymástól függetlenül. Ha valaki velem így bánt, helytelenül bánt, azt mondja az Jézus, hogy menjek el, és mondjam el neki négy szem között. Itt szeretném halkan zárójelben megjegyezni, hogy ugye ez egy keresztény közösségen belüli alapelv, de ugye a világban is érvényesíthető alapelv. De ami egy keresztény közösségben mindenképpen érvényesítendő, azért az nem biztos, hogy a világban érvényesíthető. Mert például, hogyha a vezérigazgatóról láttam, hogy helytelenül cselekszik, nem biztos, hogy én kérhetek tőle kihallgatást, és elmondhatom neki, hogy mi a helytelen. Szóval értjük, szóval nem minden, tehát egy világon belüli emberi kapcsolatokban nem biztos, hogy ez mindig megvalósítható. De ez, hogy négy szem között, és mondd meg neki, hogyha olyan viszonyban vagyunk az emberrel, akkor igenis, hogy ez felelősségünk, az Úr ránk helyezte ezt a felelősséget. És miért? Az Úr miért herezte ránk ezt a felelősséget? Azért mondjuk el a másiknak, hogy jól levezessük az indulatunkat, és elmondani, hogy te ezt csináltad velem, és ezért? Hely? Hanem miért? Hogy megmenteni a másikat. Mert az az ember van nagyobb bajban, és ezt mindannyiunk lelkére szeretném kötni, aki megbánt bennünket, az nagyobb bajban van, mint a megbántott ember. Az van a nagyobb veszedelemben, mert milyen igazságtalanságot követett el, bűnt követett el a másik emberrel szemben. Nagyobb bajban van. Én milyen veszélyben forgok, amikor engem megbántanak? Hogy nem tudok megbocsátani. Igen, hogy engesztelhetetlen legyek, ő pedig ugye azért van óriási nagyban, mert ezt vagy azt vagy amazt elkövette az ember ellen. Éppen ezért az Úr azt mondja, hogy igen, menj el, fedd meg őt négy szem között, és azt mondja, hogy imádkozzatok egymásért. Szeretnék befejezésül, mint ahogy említettem, itt most a végén egy rövid blogban, de szeretném teljesen személyes síkra vinni a megbocsátásnak a kérdését. És szeretném elsősorban azt a kérdést föltenni, hogy, és erre ne válaszoljunk, erre senki ne válaszoljon, ezek csak olyan kérdések, amiket úgy forgassunk magunkban, hogy vajon mi tudunk-e szívből megbocsátani? Vajon van-e olyan ember az életünkben, akinek nem tudtunk megbocsátani? És szeretném azt elmondani, hogy az ember nagyon könnyen be tudja magát csapni. Nagyon könnyen. Nagyon könnyen azt tudjuk mondani, hogy állj, megbocsátottam. De óriási különbség van aközött, hogy kijelentem, hogy megbocsátottam, vagy pedig a bocsánat megélése között, tehát, hogy meg is élem azt, és szívemből tudom elengedni a másiknak a bűn adósságát. Hadd kérdezzem meg, hogy mi egy csalhatatlan jele annak, ha én megbocsátottam valakinek? Az miben nyilvánulhat meg? Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon köszönöm, hogy ezt megjegyezted. Akkor ezt most előre veszük, és akkor ezt megjegyzem, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Hadd kérdezzem meg, hogy mindjárt elmondom, amit mondasz, csak egy előzményt mondok ehhez. Emlékszünk rá, hogy amit az előbb a Jézusról mondtunk, ugye, hogy ő hogy bánt azokkal, ugye, akik őt bántották. Ugye, és maga az Isten ilyen, mert mit mond, ő jótévő, és jótévő a háládatlanokkal és a gonoszokkal. Jézus nem vonta meg a szeretetét, a jó akaratát azoktól, akik ugye őt bántották. Ez a szelídségnek a magatartása. amikor valaki nem fizet rosszal a rosszért. Ez a szelídségnek a magatartása. És Jézus mit mond? Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeitekben. És ugye ezt hallottuk. Az az ember, aki meg tud bocsátani, megtapasztalja azt a lelki békét, amit nem lehet megtapasztalni akkor, ha én hordom a haragot a szívemben. Azon kívül, mi mutatja még azt, hogy én tényleg megbocsátottam-e a másiknak, vagy nem? Pontosan. Nem hánytorgatom fel. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy aki ismételten előhoz egy dolgot, az elválasztja egymástól még a barátságosokat is. Nem döbbenetes egy ige, aki ismételten előhoz egy dolgot. Hallottunk már ilyet az életben véletlenül, hogy valaki egy dolgot, nem tudom hányszor a fejéhez vág valaki másiknak, hogy akkor is ezt. Meg ugye akkor te ilyen vagy, meg ekkor lesz. Bizony, bizony. Hadd mondjam, olyan döbbenetes volt egyszer, soha nem felejtem el ezt a mozzanatot, hogy valaki, már nagy gyerekeik voltak, és beszélgettem vele, és még akkor is azt hánytól, vagy azt említette, hogy a férje, hogy amikor a gyerek megszületett, hogy akkor mit csinált, valami, mit tudom én, nem is lényeges. 20-valahány év, vagy nem tudom hány év telt el. Évtizedek múlva felhánytorgatni, és a másiknak, ugye, ahogy mondani szoktuk, ugye az asztalára, vagy a tányérjára tenni, hogy ez és ez, az az ember nem tudott igazából szívből megbocsátani. Szeretnék tovább menni, és szeretném megkérdezni, hogy könnyű-e megbocsátani. És már most szeretném elmondani, hogy most egy pár gondolatébresztő kérdést fogok föltenni, teljesen személyes síkra víve a dolgot, és ugye, ahogy már a múltkor is tettük, és bevezettük, hogy minden második héten, tehát egyik héten előadás, a következő héten beszélgetés. Utána megint előadás, tehát minden kedden 6 órától itt van program. Egyik héten előadás, másik héten beszélgetés. A következő héten alapvetően a megbocsátásról fogunk beszélni. Ezeket a kérdéseket fogjuk majd körbejárni, amiket most fölteszek, és csak utalok rá úgy röviden azért néhány gondolat erejéig. De azon kívül a bibliai beszélgetésen bármilyen kérdést föl lehet tenni. Tehát nem csak ez, de ez lesz majd a kiindulás. Szeretném megkérdezni, hogy könnyű-e megbocsátani? Igen. Igen. Na hát, itt mindenfélét hangon hallottunk, ugye, hogy először nehéz, utána könnyebb, lehetetlen, aki azt mondja, másik azt mondja, könnyű. Nagyon-nagyon sokféle válasz létezik ugye erre. Erről is fogunk majd részletesen beszélni, hogy mikor könnyű, mikor nehéz megbocsátani. Csak egy kulcsszót szeretnék kimondani, és ezen senki ne lepődjön meg, de ki kell, hogy mondjam, hogy magunktól, Isten nélkül teljes mértékig megbocsátani nem tudunk. Majd ezt fogjuk körbejárni, hogy milyen esetek, meg hogy, meg stb., de magunktól, mert az emberi szív Isten nélkül rideg és könyörtelen. Isten az, aki meg tudja az embernek a szívét lágyítani. Tovább megyek. Begyógyulhatnak-e a bántásokból származó sebek? Hallottunk már ilyet az emberektől, ilyen mondásokat, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ugye? Tehát begyógyulhatnak-e nyomtalanul ezek a sebek? Következő, amit szeretnék megkérdezni, és ezen is azért gondolkodjunk el saját magunk, hogy milyenek vagyunk, mi bosszúállók vagyunk-e? Ha valaki bánt bennünket, van-e bennünk bosszúállás? Mi az, hogy bosszúállás? Rossz akarat, az már hadd mondjam, az a bosszúállásnak egy minősített esete, amikor rosszat akarok a másiknak. Vannak a bosszúállásnak nagyon finom formái. Jó, ezt tetted velem? Na, majd figyeld meg, mikor segítek neked legközelebb. Majd, ha bajban vagy, akkor majd meglátod, hogy én... Szóval nem tudom, értjük? Én vissza nem bántom, de megvonom a szeretetemet, a jó akaratomat, a segítőkészségemet, és a többi, és a többi. Szóval, hadd mondjam, a bosszúállásnak nagyon rejtett formái is léteznek. Tehát ne mondjuk azt annyira könnyűen ki, hogy nem vagyunk bosszúállók. De hadd mondjam, a természetes emberi szív ilyen. A mi ellenségünk ilyen, a sátán. És ugye ezt mindannyian, a bűn által megrontott ember ilyen. Szeretném még azért azt az egy dolgot megkérdezni, hogy hát most hirtelen nem is tudom, hogy ezt kérdésként hogy tegyem föl, de megpróbálom azért. Talán azt kérdezném meg, hogy ha mi igazából szívből meg tudunk bocsátani a másik embernek, ha igazából szívből meg tudunk bocsátani a másik embernek, akkor mi ezzel mit nyerünk? Nyerünk-e ezzel valamit a lelki békén kívül? Nyerünk-e valamit, hogy egy nyugalmat, egy békét találunk a szívünkben? Szeretném azt elmondani, hogy az Istenhez ez által kerülünk a legközelebb. Mert az Isten, ahogy megbocsát nekünk, ha mi is megbocsátunk a másiknak, mert Isten ellen vétjük a legnagyobbat, ugye? És ahogy ő megbocsát, ezzel tudunk hozzá a leginkább közel kerülni. Ez a legszorosabb kapcsolat Isten és ember között. Hogy ugyanúgy megbocsátok, mint ahogy az Isten megbocsát. Hadd mondjam, erre a megbocsátásra, most erre lehet, hogy azt fogják mondani, hogy jaj, de jó, de hát én mégiscsak elmondom, hogy erre a megbocsátásra az örökké valóságon keresztül már nem lesz lehetőségünk, hogy ezt gyakoroljuk. A szeretetnek ezt a legmagasabb fokát, mert ez a legmagasabb foka ilyen értelemben, hogy jót tenni azokkal, akik bennünket bántanak, és nem a haragot táplálni, ez a szeretetnek a legnagyobb foka. Erre már nem lesz többi lehetőség, mert ugye ott már bűn és rossz nem lesz. Most tudom, hogy erre azt mondja mindenki, hogy jaj, de jó, de azért hadd mondjam, hogy azért ezt nekünk itt kell megtanulni ebben a földi életben, és ezáltal tudunk igazából az Istenhez egész szoros kapcsolatba kerülni. És egy utolsó kérdést szeretnék föltenni. Szerintünk az Isten hogy akar bennünket megtanítani arra, hogy megbocsássunk egymásnak? Pontosan, helyzetekbe hoz, megenged helyzeteket az életünkben. Nem hárít el mindent, nem helyez bennünket búrába, vagy hogy mondjam, hogy na hát mi bennünket senki meg ne bántson, nem. Megengedi, hogy sok mindent kapjunk ebben az életben. Mert elméletben annyira könnyen ki tudjuk mondani, hogy ó, hát mi meg tudunk bocsátani. De a gyakorlat mit mutat? Az életben hogy tud igazából ez kiábrázolódni bennünk, ez hogy tud megvalósulni? Az Isten megenged az életünkben nyomorúságokat, ilyen helyzeteket, és az Isten ezáltal csiszol és nevel bennünket. Mi által ég ki az emberből a salak? A tűz által, ugye? És Jézus ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, és megtisztít bennünket. A tűz minek a jelképe a Bibliában? A próbák, a próbáknak a tüze, a nehézségeknek a tüze. Ezáltal akar bennünket az Isten a gyakorlatban erre megtanítani. És nem azért, hogy összetörjön bennünket, nem azért, hogy mi legyünk idézőjelben a legszerencsétlenebbek, és annak gondoljuk, hogy hát bennünket megint bántanak velem, megint így. Nem azért. Azért, mert meg kell tanulnunk igazából megbocsátani. És szeretném azt mondani, hogy az az ember, aki nem tud igazából megbocsátani, az nem tud boldog lenni. Mert állandóan min rágódik, hogy nekem ezt mondták, velem méltánytalanul bánt, velem ezt, állandóan maga körül forog, és nem tud igazából elengedni, és nem tud igazából felszabadultan boldog lenni. Majd erről a következő alkalommal, tehát egy hét múlva részletesebben fogunk beszélni, hogy az Isten hogy akar bennünket ebből meggyógyítani, és hogy az önzésnek meg az énnek mekkora hatalmas nagy szerepe van abban, hogy az ember meg tud bocsátani, vagy nem. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani az adószolga példázatáról,